Köszönöm szépen. A H-bon plusz eszközparkot úgy próbáltuk meg bővíteni, hogy minél kevesebb eszköz legyen, tehát régebbi a H-bonban sok végponton volt olyan, hogy ugye volt egy router és mellette egy switch, mert ugye router portokban a layer 2-es portok azok a nagy fajlagos értéket képviseltek, ezért olcsóbb volt úgy megoldani, hogy tettünk mellé a switchet, ugye switchen rengeteg port van, és akkor tudunk ott rengeteg kapcsolatot végződtetni. Most ezt igyekeztük a H-bon pluszban úgy megoldani, hogy minél kevesebb eszköz legyen, tehát nem tettünk a router mellé switchet, hanem a routerben egy sok portos kártyát vásároltunk bele. A H-bon pluszban, ugye, mint Barta Péter is említette, meg talán Malcsi János kollégám is a DVD-M hálózatra épül, az Alcatel-Lucent DVD-M berendezését vásároltuk meg. Ezekkel ugye így nézett ki a régi H-bon topológia. Ezek csak Layer 3-as kapcsolatok, illetve Layer 2-es kapcsolatokat vásároltunk a szolgáltatók T-com-tól, illetve volt olyan kapcsolatunk is, amit az MVM-től vásároltam, meg szintén T-com-os kapcsolat, és valamiért így olcsóban megkaptuk, mint a közvetlen a T-com-tól vásároltuk volna meg. Itt még csak néhány 6 darab vidéki és 2 vagy 3 budapesti 10 gigabites kapcsolat volt, az összes többi kapcsolat itt a térképen az 1 gigabites volt, vagy kisebb sebességű. Körülbelül így néz ki az SVG és a vektorgrafikus és a nábrázolt DVD-M topológia. Ez szerintem, igen, ez 2011 novemberi állapot, tehát azóta az MVM kormányzati beruházások stb. Keretében sok új kapcsolatot épített még ki, ami még nincs feltüntetve. Ugye itt is az egy időjárás térképszerűség, itt is a zöld szín jelöli azt, hogy egy kapcsolat rendben van, illetve a riasztások, a narancssárga, citromsárga, stb. Ez az IP topológia, itt is ennyi az újdonság, ugye a Telia internet külföldi kijáratunk mellett megjelent a Cogent, szintén 10 gigabites kapcsolattal, amiből kb. 2 gigabit per szekundumot veszünk igénybe csúcsidőben. A H-bonos szolgáltatóik a T-com volt, többnyire egy-két invitás kapcsolatunk volt, a GTS Datanet-től, illetve az MVM-től vásároltunk egy-két kapcsolatot. A H-bon pluszban száloptikákat vásároltunk, és sötét szálakat, ezekre illesztettük rá az a DVD-n berendezéseinket. Ezt a gerinc hálózatnak a túlnyomó rész, hogy az MVM-nek a száloptikáit használtuk föl. Van egy-két T-com-os, invitás, GTS, stb. Így néznek ki a H-bon pluszos eszközök fizikailag, illetve hát látszik a képen, hogy a bal oldalon az Alcatel-nek a 1830-as DVD-M eszköze, előlap föl van szerelve, sajnos nem tudtam olyan képet letölteni hirtelen nyilván, ami előlap nélkül tudna ábrázolni, de többnyire, hogyha szabályszerűen így néz ki a DVD-M berendezés, hogy előlapot föl kell szerelni, mert a csatlakozók azok nagyon érzékenyek, tehát könnyen törnek az optikai csatlakozók, ezért mindig föl kell szerelni az előlapot. A Cisco-tól vásároltuk Acer 9010-eseket, illetve ott középen a kis testvéret, a 9006-os routereket. 9010-es kevés helyen van, a nagyobb regionális központokban, a 9006-os, ami túlnyomó részt ilyenekből áll, a H-bon plusz. Ugye a DVD-M berendezéseknek a fő funkció, hogy a management lambdát kezeli, akkor erősíti az optikai jeleket, különböző muxolás és demuxolásokat végez, ugye több csatornát egy szára ráillesztő. Akkor a riasztásokról, ugye az eszközöknek, illetve a hálózatnak a menedzsmentje, ugye többnyire riasztások kezelése, stb. Felügyelete, hogy egy eszköz éppen jól működik-e, vagy nem, egy kapcsolat jól működik-e, vagy nem, van-e valami riasztás. Fizikailag is meg tudjuk nézni ezeket a DVD-M berendezésen, illetve a Cisco routereken is vannak állapotjelző ledek, és ezek jelzik, hogy éppen hogy zöld, akkor minden oké, hogyha nem zöld, akkor valami probléma lépett föl. Ugye a DVD-M, illetve a VDM az egy multiplex rendszer, és akkor így próbáltam egy nagy távolból ráközelíteni, ugye a hullámhosszú osztásos multiplexálás a DVD-M. És akkor egy DVD-en berendezésnek a elvi működése, illetve hát alkatrészei, építő elemei, látjuk mondjuk bal oldalról C1, C2, ezek a kliens portok. Ezeket úgy kell elképzelni, hogy ide csatlakoznak a routereknek a 10 gigás, 1 gigás, 40 gigás vagy 100 gigás interfészei. A transponder, ugye TP-vel jelölt téglalapok megszínezik ezt a, úgymond megszínezik ezt a fekete-fehér jelet. És akkor ezt beküldik egy multiplexerbe, ugye a multiplexer kimenetén, ugye, vagy előtte, vagy utána van erősítés, és utána kiküldjük a, hogyha szükséges, akkor kiküldjük a sötét szára. Másik oldalon jön ez csak visszafelé. Itt ugyanazt leírtam csak szavakban. Ugye optikai szál, két fajtát használunk az optikai átvitelben, van multimódusú, illetve a monomódusú. Multimódusút többnyire kis távolságokat, pár száz méteres távolságra használunk. A VDM-et, illetve a DVD-met szinte kizárólag, illetve kizárólag monomódusú szállat tudjuk használni. Egy érdekes grafikon tettem ide, ugye az minden optikai szálnak van csillapítása, ez függ sok mindentől, például a hullámosztól, stb. Abszorpció, és itt az eredő csillapítást látjuk azon a vastag vonalon. De látjuk, hogy 1550 nanométeres hullámhossznál van a legkisebb csillapítás általában az optikai szálaknak. Ugye decibel per kilométerben van a függőleges tengelyen. A DVD-en is ezt a sávot használja, ami ugye itt a legkisebb, és itt így tudunk minél több adatot, minél nagyobb távolságokra átvinni. Ami érdekes volt, van egy olyan optikai szakaszunk, azt nem mondom meg, hogy melyik, amelyik viszonylag nagy távolságú, tehát két DVD-n berendezés között semmilyen passzív vagy aktív eszköz nincsen, és a hőmérséklet függvényében elég nagy csillapítás változásokat. Ugye látjuk, hogy a egészen mínusz 25-től olyan mínusz 18 decibel, tehát több mint 5 decibel csillapítás változás van egy nap. Ezt itt például látszik, a februárban volt egy 2-3 hét ilyen mínusz 10, mínusz 20 fok. Ez szinte használhatnánk hőmérő grafikonnak is ezt a grafikont. És akkor disperziókról egy-két szót, van a kromatikus disperzió, ezek a hullámhossz függvényében változik, és ez az a disperzió fajta, amit viszonylag könnyen tudunk kompenzálni. Ez a kromatikus disperzió minden szára egy jellemző. A másik disperzió az a PMD, a polarizáció módusú disperzió, ezt viszont nem tudjuk kompenzálni, vagy csak nagyon-nagyon drága eszközökkel. Viszont még itt annyi, ugye ezt a geometriai hiba, illetve szennyeződés okozza ezt a disperziót, amit ugye nehezen vagy nem tudunk kompenzálni. Ez NVM-nek a sötét szál hálózata az többnyire magas feszültségű vezetékeknek a magjában van. Ugye tudjuk, hogy néznek ki magas feszültségű vezetékek, ugye oszlopokra vannak föl erősítve a húzalok, és akkor a szépen ilyen íves távolságokra, ugye az elég sok geometriai hibát okoz, főleg a fölfüggesztéseken. Ugye a transponderek, a bal oldalon bejön a fekete-fehér jel, ugye a fekete-fehér interfészen azt különböző titkos eljárásokkal átalakítjuk színes jellé. Multiplexerek, ugye itt ez is egy ilyen elméleti ábra, a mágneses, elektromágneses megoldással, különböző tükrökkel tudjuk egyik bemenet jelét egy akármelyik tetszőleges, illetve nem tetszőleges, de egy kívánt kimenetre kiirányítani. Ez is egy érdekes ábra, ez is szintén egy multiplexernek a mikroszkópikus rajzát mutatja. Ezt az ábrát Barta Péter bemutatta, ezt szerintem nem is kell róla többet mondanom. Ugye vannak a CVR8-as, ezek a wavelength routerek, amikkel ki tudjuk csatolni, tehát be tudjuk csatolni a kívánt csatornát. Izolátor, ez egy trükkös berendezés, ez a visszavert jeleket nyomja el, tehát minek a visszavert jelek azok nem kívántosak az optikai összeköttetésekben, mert rontják az átvitelt és növelik a jelzaj viszont. Ezek az erősítőkben találjuk ezeket az izolátorokat, az erősítők is ilyen különböző. Tehát itt a DVD-nek a nagy előnye, hogy itt tényleg nem térünk át optikai tartományba, elektromosba, hanem különböző optikai eljárásokkal, fény technológiákkal felerősítjük a jelet, és úgy tudjuk szinte minimális zaj hozzáadásával kiküldeni az erősítők kimenetén. Ugye itt néhány adat van, különböző fajta optikai erősítők. DVD-m kapcsolat, ez szinte ugyanaz az ábra, amit nemrég bemutattam, ugye bal oldalon fekete-fehér jel, megszínezzük a transponderbe, a multiplexerbe, ki a sötét szára, ugye ott a bemeneten, illetve a kimeneten tudunk kromatikus diszperzió kompenzációt végezni, ezt megtehetjük az erősítő kimenetén, tehát mielőtt a multiplex szártyát kiküldjük a sötét szára, illetve a vevő oldalon is ugyanazt megtehetjük. A management lambda az egy olyan lambda, amely nem használ el hasznos hullámhozt a 80 csatornából, amilyen rendszer nekünk is van, hanem egy külön hullámhosszon működik, és STM1-es keretezésben a nódok ezen keresztül beszélgetnek egymással. Tehát ez egy olyasmi, mint a Cisco-nál a CDP. Ugye azt sem rútoljuk, hanem az is csak a switchek, illetve az eszközök közötti kommunikációra használjuk. A nódok ezek a management lambdákon keresztül beszélgetnek egymással, és fölépítenek ezen keresztül egy ilyen OSPF hálózatot. Ezt a management lambdát ugye a kimenetet, az erősítő kimenetén tudjuk, illetve erősítő kimenete után csatoljuk föl, mint ott a bal oldalon látszik, és akkor, hogyha közben esetleg van egy közbenső állomásunk, akkor aktív nódunk, akkor ott le kell csatolni, és akkor annak a kimenetén szintén újra visszacsatolni. Amit felügyelünk a DVM kapcsán is, meg egyébként is, tehát a routereknél is, pingeljük az eszközt, hogy elérhető-e egyáltalán. Ugye az állapotjelzőket figyeljük, hogy a hőmérséklete megfelelő tartományban van-e. Az elektromos eszközök nagyon érzékenyek a hőmérsékletre, tehát ilyen 0 és 40 fok között kell valahol üzemelniük, illetve az a levegő, amit beszívnak, annyinak kell lenni. Hogyha valamilyen riasztás van, tehát akár a hőmérséklet riasztás is van, akkor szintén az állapot ledekkel meg tudjuk vizsgálni fizikailag is a berendezéseken. A harmadik, amit itt felsoroltam, a node-node kapcsolatok, amiket felügyelünk, az LD input loss hiba jelenség a DVD-m hálózatban, illetve az alkatás specifikus valószínű, ami azt jelenti, hogyha ez a riasztás jelenik meg a felügyelt rendszerünkben, akkor ez azt jelenti, hogy fizikailag a fölcsatolt menedzsment lambda nem jut el a túloldalra, tehát valószínűsíthető, hogy fizikai probléma lépett fel az optikai kapcsolatban, a kábelvágás, vagy kihúzódott valamelyik kapcsoló vagy csatlakozás. A lambdákat tudjuk még felügyelni. Ugye, ahogy a router oldalon is, le tudjuk érezni tehát az interfésznek az operációs státuszát, ugyanúgy az a DVD-m rendszerben is, a DVD-m node-tól meg tudjuk érezni, hogy az adott interfész az abban van-e, operatíve, vagy éppen nem. Tudjuk mérni, SNMP-ből le tudjuk érezni a spektrumnak a jelszintje, egyes csatornák jelszintjeit, tehát a teljes spektrumnak a jelszintjét. Ezeket a GN3-os projekten belül a Szegedi Tudományegyetem kollégái, illetve munkatársai próbálnak egy olyan rendszert létrehozni, amely önmagától földeríti ezt az egész komplex hálózatot, tehát az DVD-m hálózatot, a routeres, Layer 2-es, Layer 3-as hálózatot, és fölállít egy olyan parent-child, tehát szülő-gyermek viszony az egyes riasztások között, hogy meg tudjuk, tehát itt a root cause analízis az, ami a lényeges, hogy bejön egy riasztás, illetve van egy hibánk, akkor annak mi a fő okozója. Tehát a többi ennek a következménye az, minket igazából nem érik az olyan fölösleges riasztások. A DVD-nek a egyes alkatrészei, tehát az DVD-m berendezései egyes alkatrészei hőmérsékletre hát különböző módon érzékenyek, tehát van amelyik kártya, tudom is én, tehát ugyanazt a beszívót mondjuk 20 fokos levegőből 40 fokon üzemel, van amelyik 70 fokon üzemel, tehát ilyen nagyon eltérő a kártyák viselkedése, valószínűleg függ attól is, hogy mondjuk ilyen félszlotos megoldásban, hogy alul van-e, vagy pedig egy másik kártya fölött van az egy adott kártya, és akkor a másik kártyának a fölmelegített levegőjét szívja el be. Igen, tehát ez a user para interfész a DVD-en berendezésben összelapítva, valahogy nem sikerült méretarányosan megjeleníteni. Valószínűleg az OpenOffice tehet róla. Ugye, hogyha leveszik az előlapi fedelet a DVD-en berendezésre, akkor ezt a ventilátor alatt látjuk ezt a panelt. Ezeken vannak státuszledek, mindenféle critical, minor, major aranyriasztás megjelenítő ledek. Ez a equipment controller, ez végül is a DVD berendezésnek a, hogy mondjam, tehát a lelke igazából, hogyha ez elromlik, attól függetlenül még ugyan a lambdák, illetve az összekötetések azok működnek, de viszont nem tudjuk menedzselni a nódot, nem érjük el, nem tudjuk pingelni, nem tudjuk SMP-re lekérdezni, stb. Tehát ilyen szempontból viszonylag robusztus egy DVD berendezés, tehát nem is tudom, hogyha mondjuk egy routerben van egy RSP vagy supervisor, és akkor nem redundáns kialakításban, és kiveszünk a supervisort, akkor valószínűleg az nem fog tudni működni. Ilyen szempontból a DVD, az alkatának a DVD berendezés az elég robusztus, tehát hogyha equipment controller elromlik, onnantól még ugyanúgy menni fognak a szolgáltatások, csak nem érjük el a nódot. És akkor így ez lehetőséget ad, hogy viszonylag nagyobb időintervallumon belül ki cseréljük a kártyát, nem kell rögtön rohanni és kapkodni. Ugye minden interfészhez tartozik a DVD berendezés és státuszled, mint ahogy a minden kártyához is tartozik külön egy státuszled, illetve az egész rendszer kompletten a user panelen lévő státuszleden. Mindegyiket meg tudjuk vizsgálni, van-e riasztás, illetve hogyha van, akkor milyen súlyosságú. A ventilátor modul a DVD-en berendezésnek a tetején helyezkedik el, ugye az úgy néz ki, hogy alulról szívja be a levegőt, és a fent egy ventilátor szívja át az egész kártyák között a levegőt, és ott tetején fújja ki. SNMP-vel tudjuk lekérdezni ezt az előbb említett LD input loss riasztást, ami ugye azt jelenti, hogy fizikai probléma van egy DVD-en összekötetésen. Ugye az a TL Active Alarm Description OID-ot végig kell webpelni, és akkor egy általam, illetve egy SNMP MIB segítségből kibolgálászott, illetve annak segítségvel írt perscripttel egy tetszőleges nóttól meg tudjuk kérdezni, hogy van-e rajta LD input loss, tehát van-e olyan riasztás, ami fizikai, optikai hibára utal, és akkor azt lekérdezzük, az perscript ugye az kiírja, hogy középpen azt mutatja, hogy 2011. november 7-én 17 óra 21 óta áll fönt ezen a nódon, amitől lekéreztük, az a riasztás. Tehát azóta szakadt fizikailag az optikai kapcsolat. És akkor a végén megkapjuk egy ilyen mágikus számot. Ezt a Szeged, szintén a GN3-ban dolgozó szegedi kollégák fejtették meg, hogy ez egy IP címszerűségből átalakított decimális szám, amit hogyha visszaalakítunk, akkor megkapjuk, hogy melyik shelfen van az a... Tehát meg tudjuk mondani, melyik port az, ami jelzi ezt a szakadást. Egyéb riasztásokon, Agiosban sok plugin-t kellett fejleszteni ahhoz, hogy tudjuk elfogadható módon felügyelni ezt a DVD-M hálózatot. Ugye vannak különböző riasztásfajták, olyan sok, hogy ezt inkább nem is sorolnám föl. A Cisco-nak az ASR 9000-es-e, a két fajta, a 9010-es és a 9006-osból a felügyelt entitások azok a szintén az elérhetőség, hogy tudjuk-e pingelni a rútert, hogy esetleg abszolút nincs külvilággal kapcsolat, vagy nem kommunikál a külvilággal, figyeljük a CPU-nak a terhelését, akkor a memóriából, hogy fogyasztója szoktak lenni a memória leakek, hogy egyes processzek megeszik a memóriát, és akkor utána a CPU nem tud mit kezdeni. Szintén figyeljük a beszívott, kifújt hőmérsékletet, a routing protokollok állapotát, hogy BGP milyen státuszban, OSPF, stb. MPLS-nek a LSP státuszokat, a transzívereknek a jelszintjét, ahol szükséges. Ami érdekesség volt számomra, hogy az előző generációs Cisco eszközöknél ugyan le tudtuk kérdezni a transzívek jelszintjét mondjuk dBm-ben is, tehát decibel milliwattban is, tehát a milliwattban is. Most már az ASR 9000-en a jelenlegi szoftverre legalábbis csak milliwattban tudjuk lekérdezni. Úgyhogy, hogyha dBm-ben szeretnénk ábrázolni grafikonon ezeket az értékeket, akkor itt komoly számításokat kell végezni, illetve hát egy sok kapcsolat esetén az igen CPU igényes, tehát egy komolyabb szerver kell a monitorozó rendszer alá. Amit hiányoltam, az a tápegységeknek, ugye 9010-es routerban, jól tudom, akkor 6 darab tápegységszlot van, tehát 6 darab tápegységet tudunk bele szuszakolni a sassziba. Ha minden igaz, akkor azt hiszem 3-at szoktunk, illetve 3 tápegységet telepítettük ezeket a routereket, a kisebbiket, a 9006-osokat csak 2 tápegységgel, amit hiányoltam, hogy ezeknek az állapotát, tehát hogy kap áramot vagy nem kap, esetleg hogy meghibásodott a tápegységet, de ezt nem tudjuk lekérdezni SNMP-vel. Úgyhogy erre egy workaround a syslogból, amit a router küld, tehát erről, hogyha megszűnik egy tápegységnek a betáplálása, stb. Erről a router küld syslog üzenetet, és akkor az IBM-től vásárolt egy netcool termékkel ezt fel tudjuk dolgozni, és hogy megfelelő súlyosságot beállítva, és akkor ez a riasztás, amit itt kigreppeltem, ugye ATL Debrecenben ez a 9010-es router, ennek a 3-as power management, illetve a 3-as tápegységen beállt egy riasztás 12-kor, és 14-16-kor szűnt meg. 12-kor elment az áram, és akkor 11-16-kor visszajött ez a 3-as tápegységnek a bemenetén. Tehát ezt csak így tudjuk ilyen workaround-dal megoldani. Ugye a transzívereken, 10 gigás transzívernek a jelszintjeit le tudjuk kérni célibe, ez a ábra tetején látható. Ugye a TX Power, RX Power milliwattban szintén, ugye az iOS valószínűleg lehet a kiszámolja nekünk DBM-ben is, viszont mint mondtam, SNMP-n keresztül csak milliwattban tudjuk lekérezni, illetve mikrowattban. Hogyha megnézzük ott a TX Power célében kihalni 1,852 milliwatt, viszont SNMP ugye 1852-t kapunk, tehát az nyilván mikrowattban adja vissza. És a transzívereknek a jelszintjét ugye tudjuk mérni, illetve SNMP-n le tudjuk kérdezni, hogy egyes jelszintekhez tartozó alarm és kritikál értékek azok mekkorák, és erre tudunk írni plugin-t, és akkor az a plugin megmondja nekünk, hogy az az érték, amit a transzíver mér, az helyese, vagy pedig esetleg belesik az alarm, illetve warning sávba, illetve az alarm sávba. A warning és az alarm, ez a warning szintet, hogyha elér egy transzívernek a jelszintje, akkor még nem befolyásolja a kapcsolatot, viszont hogyha az alarm szintet eléri, vagy túllépi, vagy kilép ebbe a sávból, akkor már szakadozások fordulhatnak elő. Ugye Cricket grafikonon ábrázolva, egy felső grafikonon egy mondjuk úgy, hogy szennyezett optikai kapcsolat, illetve csatlakozóból adódóan egy igen ingadozó vételi jelszintet látunk, az alsó ábrán pedig egy jó működő optikai kapcsolatot, ott nem ingadozik az RX jelszint. A 100 gigás testről is szeretnék néhány szót ejteni. Ugye a Cisco-tól kaptunk egy ilyen 100 gigabit Ethernetes kártyát tesztelésre. Valami show parancsal CL-ben lekérezve rajzoltam fel egy elméleti fölépítését ennek a kártyának. Tehát ez nem semmiféle titkos dokumentumból nem származik, ez egy sima show parancsal lekérezhető. Ugye itt jobb oldalon van a 2 darab 100 gigabites interfész, ami csatlakozik egy fizikai átvétele, mögött egy Mac kontrollerre, és akkor egy 100 gigabites porthoz 2 darab network processzor csatlakozik, ami utána belemegy egy FPGA, illetve egy crossbar bridge-be, utána a crossbar ion ki a crossbarra. Ami érdekességet, tehát mértünk ezen különböző megoldásokkal, a VH-s egyik RTL2 VH router és az RTL gyöngyösi router között egy ilyen VRF light-tal kiúztunk 10-20 ilyen subinterfészen keresztül, hogy próbáltuk minél jobban megjáratni a 100 gigás interfészt, így már nincsen 100 gigás mérőműszerünk, hanem csak 10 gigás mérőműszerünk vannak, illetve ez a mérőműszer tud csomagokat generálni, és sajnos csak 10 gigabit per szekundumos forgalmat tudunk egy mérőműszerre generálni, és ez a két műszerrel tudtunk egy 20 gigabites forgalmat, illetve ami még érdekes, hogy ugye jelenlegi szoftver verzióval, az Acer és ezzel a kártyával 13 gigabit per szekundum tud egyetlen flow-ban teljesíteni. Tehát, hogyha 100 gigabit ethernetet ki akarjuk használni, akkor legalább 8 vagy 9 flót kell áthajtanunk, hogy meglegyen a 100 gigabit per szekundumos sebességünk. Hallottunk olyan információkat a Cisco-tól, hogy ez igazából ilyen szoftveres limitáció, tehát bizonyos időzítésekkel, stb. Föl lehet tornázni ezt az értéket, a 13 gigabit per szekundumos per flow korlátot egészen 50 gigabit per szekundumos sebességig. És akkor ez az a teszt összeállításunk, így vázlatosan, és akkor itt van a mérési grafikon. Ugye látszik a legelején a grafikonnak, hogy az a bizonyos 13 gigabit per szekundumos korlát, amiben beleütköztünk, és akkor utána ment a konzultáció Cisco-val, hogy akkor most ez mitől, és hogy lehetne ezt a 100 gigát kihajtani. És akkor a tesztnek a végén ugye létrehoztunk a két mérőműszer csomaggenerátorával 2x10 vagy 1x10 flót, azért, hogy a 100 gigabit per szekundumot le tudjuk mérni, és valóban a 100 gigabit per szekundum az tökéletesen csomagvesztés nélkül, azt mondja, hogy egészen kedd déltől, tehát kedd 2 órától, és még akkor a grafikonnak nincsen vége, ment úgy, hogy tehát nem volt ott a csomagvesztés, és egy olyan kapcsolat volt, amit ugye, ha jól emlékszem, akkor ez egy 800 km hosszú DVD-M kapcsolat, tehát így a DVD-M nódokon keresztül elrútoltuk egész, tettük egy nagy kört, és úgy összeraktunk egy, illetve hát az alkatelmérnöknek egy segítségével összeraktak egy 800 km hosszú optikai a DVD-M kapcsolatot, és akkor ezen hajtottuk át. A DVD-M oldalon a 100 gigás Alcatel kártyáról igazából hát sok mindent nem akartam mondani. Bedugtuk a helyre, ugye fölállt, bekapcsolódott, bedugtuk az interfészeket, és egyből működött, tehát igazából ezzel probléma nem volt. Köszönöm szépen a figyelmet, ennyit szerettem volna elmondani. Remélem, hogy tudom.
Köszönjük szépen, hogyha kérdés van valaki részéről.
Nem kérdés, hanem inkább megjegyzés, hogy az én előadásomban szerepeltek az útvonalak, tehát hogyha valaki meg vissza akarja nézni, hogy milyen útvonalakon voltak a DVD-mek meghajtva, akkor azt meg lehet majd nézni.
Köszönjük.
Balla Attila vagyok. Milyen optikai meghajtóval csatlakoztatok a DVD-mhez? LR4? Köszönöm.
Egyéb kérdés, megjegyzés? Hogyha nincs, akkor köszönöm szépen az előadást.